Köszöntöm a Milius Rádió stúdiójában dr. Hodasi Sándort, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola docensét, aki a doktorok kollégiumának, azon belül is a pedagógiai szekciónak a tagja. Ezért is hívtuk ide, hiszen nemrégiben a múlt héten tartotta a doktorok kollégium éves közgyűlését, illetve a szekcióüléseket, ezen belül pedig ön is részt vett a pedagógiai szekcióülésén. Mielőtt magáról, erről a legutóbbi eseményről beszélünk, talán érdemes külön kiemelni a pedagógiai szekció történetét, hiszen a doktorok kollégiumában ószövetségi, újszövetségi, gyakorlati teológiai, rendszeres teológiai és számos más szekció működik. A pedagógiai szekció első hallása talán nem is illik bele a teológiai doktorok kollégiumának programjában, valójában persze igen. Nos, milyen helyet foglal a pedagógiai szekció ebben a doktorok kollégiumában?
A pedagógiai szekció egy a doktorok kollégiumának szekciói között. Története a rendszerváltásig vezethető vissza. A rendszerváltáskor nyílt meg a lehetőség a református oktatási intézményrendszer újjászervezésére, tehát nagyon fontos és gyakorlati haszna volt annak, hogy azok, akik a református oktatás ügyben dolgoznak, gondolkodnak, azok elméleti alapozást is adjanak ennek a növekvő intézményrendszernek. A pedagógiai szekció 1992 óta önálló szekciója a doktorok kollégiumának. Az első időszakban elsősorban Karácsony Sándor pedagógiai hagyatékának rehabilitálását tűzték ki célul. Talán természetes is, hogy az első nagy alakjai a szekciónak közvetlen Karácsony Sándor tanítványok voltak. Itt említhetném Komlósi Sándor nevét, vagy Pálhegyi Ferencét, tehát teljesen természetes, hogy a 40 év szünet után azokhoz az elődökhöz, pedagógus, nagy pedagógusok munkásságához lehetett hozzányúlni, akik a korábbi időszakban működtek. És a másik alapvető cél, amit már említettem, egy pedagógiai alapozás az újjáépülő református iskola rendszernek, amely a 90-es évek eleje óta folyamatosan növekszik. Éppen tegnap a Dóczi gimnázium évnyitóján hallottam, hogy immáron 186 református oktatási intézmény van az országban. A szekció elnöke immáron 15 éve Szenci Árpád nagykörösi főiskolai tanár, és az előző időszakban elsősorban az egyháztörténeti, valamint a valláslélektani szekciókkal alakult ki szoros munkakapcsolat.
Miért volt szükség erre a munkakapcsolatra pontosan?
Természetesen vannak átfedések az egyes szekciók által gondozott területek között. Ez egyébként a mostani ülésünkön, a nevelési értékeink a kálvini tanítás jegyében címet viselő szekció ülésen is bebizonyosodott, hiszen voltak olyan előadások, amelyek történeti jellegűek voltak. Itt említhetném meg Csohány János professzor úrnak református bibliafordítások, revíziók, kiadások 1590-től 1718-ig címmel tartott előadása, vagy Pintér Mihálynak egy református család az Ilahi Református Kollégiumban, és Katona Kardos Károly tanár működése a Máramaros-szigeti Református Líceumban című előadását. De az én témám is történeti jellegű volt. Én a Losonci Teológiai Szeminárium és a helyi YMCA csoport kapcsolatairól beszéltem 1925 és 32 között. Ha már áttértünk egyébként a mostani szekcióülésre, akkor itt jegyzem meg, hogy természetesen nem csak és nem elsősorban történeti jellegű előadások hangoztak el, hanem nagy hangsúly került a családi keresztény nevelés témakörére, az informális nevelés témakörére. Itt említeném meg Csorba Péter rektor úr előadását, aki a családi vallásos nevelés Kálvin tanítása értelmében címmel tartott rendkívül érdekes előadást, és Tarné Pávik Zsuzsának a keresztény nevelés a családban című előadását. Ezek a témák is mind azt bizonyítják, hogy a keresztény nevelés, ezen belül a református nevelés kérdése, az nem szűkíthető le pusztán az intézményes iskolai oktatásra, hanem egy komplex egész, amely elkezdődik, és nagyon hangsúlyos szerepet kap a családban, a támogató gyülekezeti háttér szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni, és csak egy szelete, bár nagyon fontos szelete, az, ami az iskolában történik.
A történeti témájú gondolatok, előadások mennyire segítik napjaink református oktatás-nevelési munkáját? Itt az említett előadások konkrétan szerint milyen hozadékkal járulnak hozzá a napi munkához, vagy mennyire gondolatébresztőek egy református pedagógus számára?
Tudományos előadásokról van szó, tehát a közvetlen, konkrét, napi párhuzamok természetesen nem várhatók el minden esetben. Én azonban azt gondolom, hogy abban az értelemben, hogy mintát, példát adnak eleink, mindenféleképpen hasznos a jelen gyakorlata számára is.
Az ön kitekintő előadásában a Losonci Teológiai Szemináriumról volt szó. Egy kicsit mutassuk be ezt a szemináriumot, nem hiszem, hogy sokan ismerik.
Lehet, hogy nem sokan ismerik valóban. A történet Trianonnál kezdődik, amikor a Felvidéken a 20-as évek elején az új csehszlovák állam vezetői megtiltották azt, hogy református lelkész hallgatók Magyarországon folytassák tanulmányaikat, és ezzel azonnal óriási szükség lett egy olyan lelkészképző intézményre, amely Csehszlovákián belül neveli az új református lelkész generációt. Tulajdonképpen kezdetben nem Losoncra tervezték ezt a szemináriumot. Komárom, Léva, Rimaszombat vetődött fel lehetséges helyszínként, és érdekes aktualitása volt az előadásnak, hogy kereken 85 esztendővel a doktorok kollégiumának pedagógiai szekciójában elhangzott előadás előtt, 1924. augusztus 26-án vetődött fel a Kassai konventen először az a lehetőség, hogy Losonc legyen a helyszíne ennek a szemináriumnak. Tulajdonképpen én egy feltevést fogalmaztam meg, és jártam körül. Abból indultam ki, hogy 1925-ben két olyan esemény történt a felvidéki magyar reformátusság körében, amely jelentős. Az egyik a teológiai szeminárium működésének megkezdése, a másik jelentős esemény pedig a helyi YMCA csoport, vagy ahogy a losonciak mondják, IMKA csoport létrejötte volt, a helyi IMKA palotta átadása. Ez meg azért érdekes, mert Trianon után az Antant országokban a YMCA nagyon komoly politikai támogatással indult el egy nagyon komoly építkezés útján, és az ország több pontján emeltek amerikai pénzből hatalmas YMCA székházakat, és a magyar nyelvterületen belül egyedül Losonc volt, ahol ilyen székház felépülhetett. Az én feltételezésem az volt, hogy nem véletlen az, hogy a teológiai szeminárium Losoncon kezdte meg a működését. Nyilván ennek több oka volt, tehát a Szilasi család Losoncon volt földbirtokos, itt Szilasi Béla, mint az egyik fő támogatója, mecénása a szemináriumnak neve mindenféleképpen megemlítendő. Ugyanakkor talán még ennél is fontosabb szerepet játszott Sörös Béla, helyi református lelkész, aki edinburghi teológus hallgató korában nagyon komoly és sokrétű kapcsolatokat épített fel a YMCA nemzetközi vezetőségével is. Tehát az én feltételezésem úgy hangzott, hogy a helyi YMCA székház, a helyi YMCA csoport több területen is támogatni tudta a teológiai szeminárium működését, ami azért is érdekes, mert a 20-as évek elején egy nyíltan magyar ellenes, és mivel a reformátusság több mint 90%-a magyar volt, ezért református ellenes közegben egyfajta védőhálót, védőernyőt biztosított a mondjuk így IMKA csoport. Tehát a hatóságok nem láttak veszélyt egy nemzetközi keresztjén, államilag támogatott nemzetközi ifjúsági szervezetben, viszont ez a szervezet tudta segíteni a teológiai szeminárium működését, és csak úgy, mint egyébként a kulturális szellemi élet más területein, egyfajta identitás, nemzeti identitás megőrző funkcióval is bírt.
A 20-as években a Csehszlovák államban az akkor elképzelhetetlen volt, hogy az anyaországban, Magyarországról segítsék valahogyan egy Csehszlovák államon belül működő református teológiai szeminárium működését, tehát ezért is fontos a YMCA csoport hatása segítségének a bemutatása, mert úgymond máshonnan, tehát országon kívülről, az anyaország felől nem nagyon kaphattak, akár meg oktatói segítséget sem, vagy csak anyagi segítség volt elvágva?
Olyannyira elképzelhetetlen volt, hogy évekig húzódott a református egyház elismerése Csehszlovákiában, és az egyik feltétel, amit támasztottak az elismerés feltételeként, az volt, hogy egy olyan egyházszervezetet kell létrehozni, amely teljes egészében elkülönül a korábbi történelmi egyházszervezettől. Egyébként ugyanez zajlott le Románia területén, tehát a királyhágó melléki egyházkerület ugyanígy született meg. Ebből a szempontból egy picit más volt az erdélyi egyházkerület története, hiszen az teljes egészében mindenféle határok változtatása nélkül került át az utód állam területére.
Ezek szerint egy gyökeresen új helyzetet teljesen kellett új helyzetet megoldani, és ebben lehetett segítség, egy amerikai keresztény segítség.
Így van, és azokat a forrásokat igyekeztem felkutatni, amelyek ezt a feltételezést alátámasztják. Itt Simándi Pál nevét említeném meg, aki megint csak azt bizonyítja, hogy mennyire nem volt átjárás a két ország között. Simándi Pál, Gombos Ferenc néven, 1919-es tanácsköztársaság idején való működése miatt kellett, hogy elmeneküljön Magyarországról, nevet változtatott, és mivel feleségének szülei éltek Losoncon, ott indította el vállalkozását, ő könyvterjesztéssel és kölcsönkönyvtárral foglalkozott, és mivel eredeti végzettsége református lelkész volt, hitoktatóként dolgozott korábban Losoncon, ezért ő azt ismerte fel, hogy milyen óriási szükség van a teológiai szemináriumban tankönyvekre, segédkönyvekre, tehát ő teológiai jellegű könyveket igyekezett beszerezni, és nem volt egyszerű dolog az anyaországból sem beszerezni ezeket a műveket.